és világítás, hogy az oktató nevelő munkához szükséges tárgyi eszközöket biztosítsák, tehát a működés az ott maradt továbbra is az önkormányzatoknál, de a fenntartás az akár a NEFMI-hez is, tehát az oktatási államtitkársághoz is kerülhet. Na most innentől kezdve hát elég nagy kételjeink vannak, hogy ezt a sok ezer intézményt, egészen pontosan az óvodák nélkül, ami a törvény úgy szól, hogy ugye az óvodák eredetileg is az önkormányzatnál maradtak volna, 4169 intézményt kellene ugye most átvenni a NEFMI-nek, 5923 telephelyel, ez érint 1.418.000 tanulót és 121.000 pedagógust. Hogyan fogják ezeknek az intézményeknek a fenntartását biztosítani, és honnan lesz rá pénz? Mert itt a nagy kérdés a pénz. Hogyan tudják ezt majd finanszírozni? A törvény kimondta, hogy mind állami kézbe kerül, de most szembesülnek vele, hogy az az összeg, amit eddig az önkormányzatok saját forrásból a működtetéshez, a fenntartáshoz hozzátettek, az nincs benne az állami költségvetésben.
Szóval nagy és sok a kérdés. Nyilván ez a jövő zenéje, hogy mi és hogy lesz. Sajnos elfogyott az időnk.
Hát óriási bizonytalanságban vannak a közoktatási intézményben dolgozók, előbb-utóbb a szülők is, hogy mi lesz a közoktatási intézménnyel. Kicsit... Bezárják, nem zárják be, mi lesz a gyerekemmel.
Kicsit déjà vu érzésem van, a múlt héten vagy két hete beszélgettem. Éppen ugyanezeket a szavakat mondta nekem egy másik érdekképviselet, egészen más ügyben, a vidéki múzeumok ügyében, úgyhogy azért nem vagyok meglepve. Galló Istvánénak, a pedagógusok szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy eljött. Én azt reméltem, fél óra elég ahhoz, hogy kibeszéljük aktuális dolgainkat. Hát nem elég, úgyhogy elvárom máskor is. Köszönöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szolidaritás.hu Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Öt párti egyeztetés kezdeményez az államfőjelölés folyamatáról a Fidesz-KDNP, közölte Lázár János. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője ma este már tárgyalna erről a többi párttal. Arról is beszámolt, hogy a házbizottság ülésén mindenki támogatta, hogy a parlament még ma döntsön az államfő lemondásának elfogadásáról, amit később követett a pártok közötti egyeztetés. Előzőleg lemondotta a köztársasági elnöki hivatalról Schmidt Pál. A parlament ülésén jelentette be döntését, amit azzal indokolt, hogy a kisdoktori dolgozata kapcsán kialakult politikai vita miatt nem tudja kifejezni a nemzet egységét. Véget ér az ülősztrájk a Sándor palota előtt. Schmidt Pál lemondásával megoldódott az a napok óta tartó méltatlan helyzet, ami az emberek igazságérzetét sértette, írják közleményükben az LMP szóvivői. Csiba Katalin és Heltai László arra is ígéretet tettek, hogy a részvevők holnap visszatérnek a helyszínre és rendbe teszik a zöld parkot. Akár 1 millió forintjával kerülhet a szigorúbb dohányzási szabályok megszegése a tilalmat megszegőknek. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos elmondta, hogy a türelmi idő lejártával a szabálytalanságok felét szórakoztató, illetve vendéglátóipari helyeken tapasztalták. Második helyen a közterületi tilalmak megsértéssel, amely az összes eset harmadát tette ki. Arról is beszámolt a szakember, hogy többnyire magánszemélyeket büntettek meg, de sokszor intézményvezetőkre is bírságot szabtak ki. A következő napokban kellemes, sokszor napos időre számíthatunk, délutánonként 20-23 fokkal. Friss hírek, időjárás jelentés legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Szerintem még azok is pozitívan értékelték, vagy azok is örültek neki, hogy a múlt héten a Mercedes gyárban elindult a munka, akiket sem a Mercedes nem érdekel, se nincsenek munkavállalási problémái. mert hogy valahogy úgy érzem, hogy ez az egész országot, tehát valamennyi ítélőt jó érzéssel töltött el, pedig végig sem gondoltuk, végig sem gondolják sokszor, hogy ennek mennyi egyéb haszna és hozadéka van. Azért is különleges lesz a következő beszélgetés, mert amikor vasas szakszervezetről vagy vasas témáról van szó, szerintem senki nem gondolja, hogy itt nők is jelen lehetnek, viszont most a Vasas szakszervezet alelnökével fogok mind a Mercedesről, mind a szakszervezetről, mind egyéb dolgokról beszélgetni, úgyhogy itt is van már velem a telefonban Svigölné Balog Lívia, nagyon sok szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Kívánok, én is köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
A német cégekről azt mondják, az a hiedelem, fogalmazunk így, hogy ők nagyon fegyelmezetten tartják magukat ahhoz, amit megszoktak a saját hazájukban. És ha jól emlékszem, a Vasas szakszervezet elnökével én is beszélgettem már arról, hogy ők nem megkerülni akarják például az érdekvédelmi szervezeteket, hanem nagyon szorosan együtt szeretnének működni. Mennyire igaz ez most itt már a megindult Mercedes gyárban? Hasonlót tapasztalnak-e?
Hogy azzal, hogy Németországban egy kicsit más az érdekvédelem és az érdekképviseletnek a felépítése, ez nem jelenti azt, hogy a magyarországi viszonyokat ne ismernék a német érdekeltségű cégek, az itt letelepedő vállalkozások, de valóban itthon Magyarországon az eltérő jogi környezet miatt egy kicsit máshogy alakul az érdekvédelemnek a szerepe, mint amilyen a kinti gyakorlat. Úgy gondolom, hogy a Mercedesnél és a más német tulajdonban lévő társaságoknál is a Vasas működő szervezeteinek sikerült kialakítania egy jó kapcsolatot a munkáltatóval, és mindig a párbeszédre és az egyeztetésekre törekszünk ennek kapcsán. Így történik ez a Mercedesben is.
És van ott fogadókészség.
Igen, fogadókészséget abszolút tapasztalunk a német tulajdonos és az itteni ügyvezető igazgató részéről.
Tehát magyarul figyelembe veszik a szavukat, együttműködnek a cégnél a szakszervezettel. Azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben azért sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint egyéb környezetben. Ez jelentheti-e azt, hogy például a Vasasnak további tagjai, tagszervezetei lesznek? Hát azért a Mercedesnél nem kevés ember dolgozik, és ugye a dolgozók létszámát 3000-re akarják növelni.
Ez így van, és ugye ez csak szigorúan a gyárról szól, ez a 3000-es létszám. Ebben még ugye nyilván bele fognak tartozni azok a beszállítók, akik vagy ott a parkon belül, vagy kisebb-nagyobb távolságon belül lesznek szállítói a Mercedesnek, és igen, nyilván mi ezeket is potenciális lehetőségeknek tartjuk, és a Mercedesen belül is az a célunk, hogy bővítsük a taglétszámot.
Bővül is, tehát tudom, hogy ugyan a múlt héten indult el a gyártás, de hát azért már ott dolgoznak egy jó ideje. Mi a tapasztalat? Azok az emberek, akik létbiztonságban érzik magukat, akik úgy gondolják, hogy jó helyen vannak, hogy jó a munkájuk, azoknak fontos-e az érdekképviselet?
Gondolom, hogy ez a mai körülmények között felértékelődik és fontos lesz. Igaz, hogy a termelés csak most indult be, azonban azok a dolgozók, akik folyamatosan felvételre kerültek a Mercedeshez, ők egy olyan képzésben vettek részt egyrészt Németországban, ahol már ugye bejáratott az üzemi tanács és a szakszervezet, az IG Metall szerepe, hogy ez is egy jó segítség volt ahhoz, hogy a kollégák megismerjék, hogy ennek a munkának mi az értelme, a jelentősége, és úgy néz ki, hogy pozitív fogadtatásra is talált az itteni munkahelyi szervezetünkbe a belépési kedv.
Nem is olyan régen csináltam a Nokia elbocsájtásokról egy beszélgetést, vagy beszélgettem az ottani üzemi tanács elnökével, és hasonló dolgokat mondott, hogy nagyon jó a kapcsolat, és ezért, hát, ha lehet fájdalommentesen, a lehető legfájdalommentesebben próbálják megoldani, és segítenek a dolgozóknak. Úgy tűnik, hogy ezek a nagyon nagy múltú külföldi multik, ezeknél könnyebb az önök boldogulása, ahogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Mi az ön tapasztalata?
Igen, tehát a kapcsolatok, a munkaügyi kapcsolatok rendezetnek mondhatók, általában a munkáltató és a szakszervezet között, azonban a napi problémákat illetően például a munkaidőt, az egyéni munkavállalók, illetve a tagok problémáinak a megoldása az ugyanúgy feladat az ott dolgozó tisztségviselőink és a bizalmi testületek számára.
Hogyha már beszélhetek önnel, akkor beszélgessünk egy kicsit a bérekről, béremelésről, bérrendezésről, bérkompenzációról. A Vasas szakszervezeten belül mi a tapasztalatuk, jelenleg mi a helyzet a különböző cégeknél?
Ugye januártól egy új helyzet elé állította a kormányzata a munkáltatókat, és ezáltal minket, munkavállalókat is, az elvárt bérfejlesztések szempontjából ezeket kellett ahhoz meglépni, hogy a nettó bérek ne csökkenjenek az idei évre. Vasas közel 250 munkai szervezeténél elmondható, hogy a munkáltatók körülbelül 80%-a végrehajtotta ezeket az elvárt bérfejlesztéseket, azonban ezeknek a hatása, ugye itt csak egy nullára
kifutást
állapíthatunk meg, itt még béremelésről szó nem volt. Ami még előfordul ugye a Vasas területén is, ez a különböző béren kívüli, illetve kafetéria juttatásoknak a biztosítása a dolgozók számára. Ebben azért voltak visszalépések. Ugye egyrészt azért, mert szűkösebb lett a kínálati oldal, a kínálati rendszer az adóterhek miatt, másrészt pedig olyan új elemek kerültek bevezetésre, amitől a dolgozók is egy kicsit idegenkednek, nehezebb a beváltása például az Erzsébet utalványnak, kevesebbet kapnak, mint előtte hideg vagy meleg étkezési utalványba. Azért az megállapítható, hogy a munkáltatók a lehetőségeikhez képest ezeket a forrásokat kicsit csökkentették, és hát sajnos nagyon kevés helyen sikerült az inflációt követő valódi béremelésről tárgyalni az idei évben.
Na de hát van olyan, sok cég van olyan, gondolom, ahol kollektív szerződés van, és lehet, hogy a kollektív szerződésnek az egyik passzusa például erről szól, akkor ott mi történik?
Igen, általában a kollektív szerződések mellékleteibe beszokták tenni a tárgyaló felek a bérekre és a béren kívüli juttatásokra szóló megegyezéseiket, megállapodásaikat, de hát ezt ugye minden évben újra kell tárgyalniuk. Ezért el is mondhatom, hogy a Vasas területén is sok munkahelyen még visszatérnek első fél évbe, április-májusban a bér kérdések a bérrendezésekre.
Lehet-e tipizálni, melyik cégek azok, amelyekkel mondjuk így a legkönnyebb ilyen tekintetben boldogulni, és milyen nagyságú cégek az, ahol nehezebb? Ezt azért kérdezem, mert sokat olvastam arról, hogy a kis- és középvállalkozásoknál nagyon sok problémát okoz, például a bérkompenzáció, nem tudják megadni, vagy ha megadják, akkor csak annak árán tudják, hogy el kell bocsátani embereket.
Azért a Vasas általában az 500 fő környéki vállalkozási mérettől kezdődik, tehát a kis vállalkozásokról nagyon nem tudok beszámolni, azt nyilván mi is csak így a sajtóból tudjuk. A közepes és a multinacionális vállalatoknál az említett kép vázolható föl körülbelül, tehát inkább még visszatérnek a tárgyalásokra, nyilván függ attól, hogy milyen lesz az üzleti terve az adott cégnek, mennyi megrendelése van. Amit megfigyeltünk, az az, hogy visszaesett például a kölcsönző dolgozóknak a foglalkoztatása, tehát inkább most már csak a saját állományú munkavállalókban gondolkodnak a mi cégeink, és hát nyilván ezzel összefügg az is, hogy mekkora béreket tudnak adni. Nem szerencsés ez a bérezési rendszer, ami idénre úgymond kialakult az adójóváírás kivezetésével, mert megint nem az igazi teljesítményt lehet elismerni, és nem erről lehet alkudozni tisztségviselőként sem.
Egyébként mi az önök tapasztalata? Ugye azért a Vasas szakszervezetbe tartozik nagyon sok olyan beszállító is, most itt a Mercedesre visszautalva, akik remélhetőleg előbb-utóbb udvari beszállítókká válnak, tehát fix beszállítókká. Növekszik-e Magyarországon, tud-e növekedni azoknak a cégeknek a száma, amelyek stabilizálni tudják a helyzetüket, alakulnak-e újabb cégek esetleg beszállítóként, vagy elindult itt ezen a Vasas területen is egy szűkülés?
Nyilván eltérő, tehát azért a Vasas jelen van a kohászat, öntészet, az elektronikai ipar, a gépipar és a járműgyártás ágazataiban, amit most ugye tapasztalunk, és ezt pozitívnak értékeljük, hogy elsősorban a járműipar és az ehhez kapcsolódó beszállítóipar az, aki talán most egy kicsit kedvezőbb helyzetben van, és jobbak a kilátásai, de vannak volt régi mezőgép gyártó cégek, ahol ez a pozitív kép már nem változható föl. Hogyha az elmúlt időszak nagyobb beruházásaira, kormányzati támogatásokra gondolunk, akkor én azért úgy látom, hogy az autóipar és az ehhez kapcsolódó beszállítói kör az, aki talán megerősödik, és ez nekünk is reményekre ad okot.
De voltak az elmúlt években gyárbezárások is, voltak olyan területek, ahol határozottan a szűkülés jelei mutatkoztak. Ezek kompenzálódnak-e, tehát újabbak nyitnak-e?
Nézze, ezt nyilván nálam szakavatottabb emberek is tudnák mondani, hogy alakul a magyar gazdaság, mennyi vállalkozás nyílik.
De én most kifejezetten a Vasas területén belül kérdezem.
Vasas területén kívül nekünk még azért, tehát főleg az ipari parkokban lennének szerintem olyan lehetőségeink, ahol esetleges bővülésről szó lehet. Hál' Istennek most még újabb hozzátartozó munkai szervezetnél lévő gyárnak a bezárásáról, szűkítéséről nincsen információnk. Reméljük, hogy nem is lesz.
Önök arról is híresek, hogyha valahol bezárnak egy gyárat, akkor megpróbálnak az ottani munkavállalóknak minden áron állást keríteni, ha kell másik megyébe, ha kell másik városba, sőt, komoly támogatást is szoktak adni azoknak, akik még hát ennek okán pénzavarba kerülnek. Számítanak-e idén ilyesmire, vagy teljesen optimisták már?
Szeretnénk optimisták lenni, és nem ezért szeretnénk kitűnni, hogy a gyárbezárások során hogyan tudunk segíteni a tagjainknak, de hát ahogy ugye közismert most a Nokia gyárbezárásával, illetve a létszám, bocsánat, nem bezárás, a létszám leépítéssel kapcsolatosan, itt azért most megint megismerszik a Vasas, mint egy közös nagy család, és igen, tényleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezeknek a tagoknak, akik esetleg beleesnek az elbocsátásokba, hogyan tudjunk segíteni minél hatékonyabban, és nem szeretnénk már idén más nagy leépítésekre számítani, de természetesen kitartunk a tagjaink mellett, és minden szükséges információt, segítséget megadunk a számukra.
Mondja, növekszik az önök taglétszáma?
Én úgy gondolom, hogy a mai világban az, hogyha nem csökken, már ez egy nagyon nagy dolog, tehát a tagokat megőrizni az említett már a beszélgetésünkben és a különböző sajtóhíreket tekintve is, de igen, a tagszervezésre és a képzésre is nagy hangsúlyt helyezünk, aminek igenis tagnevelő hatása van.
Balog Líviának, a Vasas szakszervezet alelnökének nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt megbeszélhettük, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, én is viszont hallásra hallgatok meg.
Szolidaritás.hu.
Reklám.
Bródi János, az Illés Szekerin című lemeze már platina lemez.
Egy régi dalt, könnyes leszem.
Művészi önvallomás 14 dalban.
Nekem az mindig nagyon fáj.
Bródi János, az Illés Szegerén. A platina lemezes albumot keresse a boltokban.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Tragikus év volt. 1944-ben fekete volt a tavasz, a nyár, az ősz és a tél is. Megtörtént, aminek nem lett volna szabad. De voltak, akik segítettek az üldözötteknek. Koncerttel és közös gyertyagyújtással emlékezzünk együtt a holokauszt áldozataira. Április 15-én, vasárnap, 15 órakor a Terrorháza Múzeum előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány, a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem, Terézváros Önkormányzata és a Terrorháza Múzeum szervezésében.
Készült a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy február elejei társulati ülésen már közölték az Operaházban, hogy április 1-ével indul majd a csoportos létszámleépítés. Egyébként is nagyon sokat hallhattunk az utóbbi időben az Operaházról, illetve arról, hogy várhatóan átalakítják teljesen a struktúrát. Hírek szerint az összes, vagyis mind a 36 opera énekest elbocsátják. A telefonnál már itt van velem Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mennyiben igaz ez a hír, hogy valamennyi opera énekesnek megszűnik a munkaviszonya, és ezt én ki szeretném hangsúlyozni?
Hát egynek se szűnik meg a munkaviszonya, és nem is volt nekik, az alkalmazott jogviszonyuk fog megszűnni. És nem csak nekik, hanem rajtuk kívül még kb. 100 kevésbé magukat menedzselni tudó operázitáshozi tagnak.
De az opera énekeseket nem elküldik, hanem hát mondhatom azt, hogy külföldön is így működik. 8-10 ilyen példát is tudok, tehát amikor van szerepe, akkor szerződést fognak vele kötni, és akkor megkapja az érte járó pénzt, de a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, ami mondhatni, hogy egyedülálló már lassan Európában, hogy opera énekeseket közalkalmazottként tartanak.
Hát be, megoszlanak a vélemények, nyilván azok, akiknek ez sérelmes, azok azt állítják, hogy vannak olyan Európában működő társulatok, ahol a magánénekesek egy része az alkalmazást nyer, az adott operánál van, akik állítják ennek az ellenkezőjét, én erről nem tudtam megbizonyosodni értelemszerűen.
Hogy kérdezzek másik... valamit, bocsánat, hogy közel. Azt szeretném kérdezni, hogy ha van egy opera énekes, és olyanok mennek a repertoárban, amiben ő pont nem énekel, esetleg egy évbe kétszer megy ez, akkor is megkapta 12 hónapig a közalkalmazotti bérét, tehát ezt szüntetik most meg. Önök ezt jogtalannak tartják? Mert én, mint magyar adófizető, teljesen jogosnak tartom.
Hát ebben a megközelítésben értelemszerűen nem tartom jogtalannak. Az operaháznak tudtam szerint van körülbelül 140 férfi, 140 hölgy, bocsánat a sorrendért, ezt volt őket mondanom, magánénekese. Ebből a halmazból mindegy 35-nek van még jelenleg is közalkalmazotti státusza. Az évek során alakult ez így, hiszen korábban majdnem mindenki az operáznál közalkalmazotti státuszban létezett, és fokozatosan jutottak el ehhez a számhoz. Évek óta nem kap senki magánénekesi státuszban közalkalmazotti jogviszonyt. Gyakorlatilag a 6-7 évvel ezelőtti konzervált állapotot tötte fel most a párca, és nem az operáz vezetése, ez fontos, hiszen a létszámlépítés sem az operáz vezetése döntött el, hanem egy kormány határozat nyomán került megvalósításra, az a mindegy 140 főnek a majdani elküldése, amiben mindegy átvezetésként a magánénekesek közalkalmazotti jogviszony és megszüntetésre kerül. Tehát elég bonyolult volt ez a folyamat. Annyiban önnek igaza van, hogy az a megalapodás, amit a csoportos létszámlépítés keretében a közalkalmazotti tanács kötött az operáz vezetésével, amely megalapodást mi szakszervezetünk is aláírta, hiszen ott voltunk a tárgyalásokon, meglehetősen humánosan, a lehetőséghez képest természetesen bánik a állásukat kényszerbe elvesztőkkel, hiszen a művész és művészeti munkakörben foglalkoztatottak esetében az operáz vezetése vállalta a szakszervezet teljes ellenőrzése, illetve az aláírók teljes ellenőrzése mellett, hogy akár több évadra is kínál számukra szerepeket. Amely adott esetben nyilván ezek nem egyenértékűen vannak elosztva, művészi szempontokat mérlegelve, én nem vagyok művész, tehát nem tudom, hogy ezt hogy fogják végrehajtani, művészi szempontokat mérlegelve tettek is, meg tesznek is még ajánlatokat adott magánénekeseknek, akik majdan megválnak ettől a közalkalmazotti pozíciótól. Én sokkal nagyobb problémának látom a maradó, tehát abból a 140 főből beszélünk 35-ről, de maradt még kb. 100 ember, akinek viszont nagyon-nagyon nehéz helyzet. Évenek az utcára. Őnekik semmit nem kínál.
De ők is énekesek, vagy ők kicsoda?
Nem. Hát ők kiszolgáló
személyzet.
Területen dolgoznak, adminisztratív vonalon dolgoznak, segédszínészek, statiszták, tánckarban, páran a zenekarban lévők, bár ők ilyen művészeti munkakörbe betartozóak. Tehát az esetük sokkal sanyarúbb. Bár a megalapodás rájuk is azért tartalmaz pozitív elemeket, hiszen abban amennyiben az operaháznál státusz szabadul fel, akkor velük kell ezt feltölteni. Ők ezt folyamatosan nyilvántartásban tartják, illetve az Erkel Színház megnyílik. Az óhatatlan ezt a létszámot teljes egészében szinte, vagy talán még többet is fel kell ott szívon, és aki még úgy gondolja, hogy visszatér ez a társulathoz, akkor annak, ha úgy tetszik, majdnem zöld útja van. Na tehát ez a jövő, a jelen meg ez sem bizonytalan. Az is nagy problémánk volt, hogy akkor, amikor ez a csapatos létszámlépítés bejelentésre került, akkor bizony a társulat nagyon nem volt egységes, mondott a szakszeretekre, hiszen azt gondoltuk mi, hogy minimalizálni tudjuk a valami határozatban előírt politikai veszteségeket, mindenképpen veszteség, de sajnos azok a kezdeményezéseink, amik erre irányultak, azok nagyon szűk körben fogantattak csak meg, így aztán maradt az egyezkedés a társulat vezetésével, ami hát egy viszonylag korrekt megállapodásban öltött testet.
Igen, én azt érzem ki a szavaiból, hogy nem erőből történik ez az egész, hanem megpróbálja maga az Állami Operaház is a lehetőségekhez képest, hát a legfájdalommentesebben, mert hogy még azoknak is próbál valamiféle kijáratot mutatni, akiknek most úgy néz ki, hogy nem lesz momentán semmiféle állásuk, de legalább számon tartják őket, és ez a mai világban azt gondolom, tudom, ez senkit nem vigasztal, azért ez bíztató jel. Ezt a szakszervezetnek sikerült egyébként a szakszervezeteknek elérni, vagy pedig az operáz vezetése is hasonló készséggel állt ehhez a dologhoz?
Azt gondolom mindkettőt, hiszen aztán a szakszervezetünk akkor, amikor még egyszer tudomásra jutott, akkor kilátásba helyezte, hogy kollektív munkagyivitát kezdeményez az ügyben, amelynek ugye ha nincs eredménye, akkor akár szájkkal is lehet ezt nyomatékosítani. Társadalmi ülést is szerveztünk, ahol sajnos csak a mi szakszervezetünk képviseltette magát, akár a KT, akár a másik két szervezet elegánsan távol tartotta, magát nem akarta nyilvánvalóan diszponálni személyüket, hogy miután szint valljanak, inkább csak leskedettek a karzatról, ez nagy mértékben gyengítette a pozícióinkat. Lehető függetlenül, amit ön az előbb említett, azt kell mondjam, bár nem célszerű ugye dicsérni az ellenfelet ilyen vonatkozásban, de az operaháznak a vezetése a kérdésben abszolút korrekt volt, és megértő. Lehet, hogy azért majd egy páran követ fognak hajtani rám, de ez így van. És továbbra is remélem, hogy marad is így, hiszen a megalapodás azt is tükrözi például, hogy azoknál az érintetteknél, akik abszolút kilátástalan szociális helyzetbe kerülnek közösen a aláírókkal, és mi aláírtuk ezt a megalapodást, az operatőzőtése vállalja, hogy felülvizsgálja a elküldésre szóló döntést, tehát a közönjogviszonyi elmentésre megszüntetésére szóló döntését is. Hát azt gondolom, hogy ami ebben az ügyben volt, azt ilyen békés keretek, időzőben békés keretek között jobban nem lehetett volna, optimálisan tudtuk megoldani. A végrehajtást pedig ellenőriznünk kell, hiszen minden jog annyit ér, amit abból
betartanak, igen.
Így bizony, és ebben nagy szerepünk van. Erősíteni akarom az előbbi kijelentésemet, hogy az operatőrvezetése a dologban partner, és hangsúlyozni kívánom ismételten, hogy nem az ő szándékaik szerint történt ez a csoportos létszámlépítés, hiszen ez már korábban még az elmúlt évben is egyszer fölmerült, akkor egyeztettünk, a minisztérium akkor elálltott a szándékától, és most ugye, hogy a unióval folytatott tárgyalások, az államokkal folytatott tárgyalások során elvárás volt a költségvetési kiadások csökkentése, ebből az operaházra ez a nyomorúság jutott.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Bárány Balázs Péterrel, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökével beszélgettem, és én megmondom őszintén, hogy örülök, hogy végre egy olyan példát is hosszú idő után be tudtunk mutatni a szolidaritás.hu-ba, ahol a partnerség, ami ugye a mi műsorunk mottója is, az valóban partnerség volt. Viszont hallásra köszönöm. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót, viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.